Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, föl arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mind annak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus.
Szent Háromság vasárnapja van, a Szent Háromság titkát, misztériumát ünnepeljük. A kezdő könyörgésben is tettünk erre utalást, hogy bárcsak egyre gazdagabban megértenénk Istennek, mint a Szent Háromságnak a titkát. De hagyd tegyek rögtön még egy lépést, hogy amikor a Szent Háromság titkát, persze mint titkot és misztériumot egyre inkább megsejtjük, akkor ez lehetőséget ad számunkra, hogy a Szent Háromság titka föltárja az ember számára azt, hogy miért vagyunk itt ezen a világon. Hogy pont a Szent Háromság titka mutatja és tárja föl, és teszi egyre világosabbá azt, hogy hogy érdemes lennünk ezen a földön. Nagyon izgalmasnak látom ezt, hogy egy titok hogyan nyilatkoztatja ki és világítja meg az ember küldetését ebben a világban. Arra gondoltam, hogy legyen három szempont az Atyáról, három a Fiúról, három a Szentlélekről, és legyen egy a Szent Háromságról. Tehát ez egy kiszámítható este lesz. Az első, hogy amikor Istent fölismerem úgy, mint teremtő Istent, akkor egyszer csak mindazt, amit körülvesz bennünket, teremtett világként kezdem el megsejteni. Hogy nem egyszerűen csak ami itt van, az az enyém, vagy a kezem ügyébe van, természetes, magától értetődő, hanem mindez egy teremtett világ, benne én teremtmény vagyok, és mindenki más is teremtmény. Ez milyen szépen összeköt bennünket, hogy pusztán a létezésünk miatt közünk van egymáshoz, és közünk van Istenhez. És eszembe jutott egyetlen egy alkalom, amikor elmentem szemetet szedni. Tudjátok, vannak ilyen programok. Menjünk el a Tiszára szemetet szedni, menjünk el az erdőbe szemetet szedni, és volt egy alkalom, azt én elmegyek szemetet szedni. És emlékszem, hogy mentem, hogy hát jó, hát a szemét, hát kinek van kedve szemetet szedni? Hát szerintem pont senkinek nincs kedve szemetet szedni. De hogy ott elkezdtük szedni a szemetet, akkor hirtelen ott megértettem valamit, hogy Feri, hogy lehetsz ennyire beszűkült? Hát a szemétszedés nem a szemétről szól, hanem a teremtett világ szépségéről. Pont, hogy szedegettük a szemetet, egyre inkább kinyilvánult és kinyilatkoztatódott az, hogy Isten hogy képzelte ezt a gyönyörű teremtett világot, és végül is azzal, hogy szedegettük a szemetet, elkezdtük helyreállítani a teremtett világ rendjét. És amikor mindent, amit nem volt odavalasztva, hogy összegyűjtöttük, emlékszem erre, hogy sok órán keresztül, hogy hirtelen abból, hogy a szemétszedés, hogy hogyan lehetett eljutni oda, hogy hát itt az univerzum szépségéről van szó. Második gondolat. Ha itt minden, ami körbevesz bennünket, valamiképpen a teremtett világ része, és úgy tekinthetünk rá, mint teremtésre, akkor ez nyilván úgy van, hogy a másik ember is Isten teremtménye. Ez olyan mélyen és alapvetően köt bennünket össze, hogy nem létezik az a különbség, ami csak közelítőleg is hozzáférhetne ahhoz az egységhez, hogy a teremtett világ részei vagyunk, és te is, és én is teremtmények vagyunk. Melbourneben szombaton egy utcazenészt hallgattam. Ő történetesen egy japán utcazenész, aki nyilván angol énekeket énekelt, amiket egyáltalán nem ismertem, viszont nagyon jól csinálta. És ezért én ott egy órán, másfél órán keresztül Melbourneben a japán utcazenészt hallgattam, hogy angolul énekel, és amikor vége lett ennek a másfél órának, arra jutottam, hogy hát ha jönne még jövő héten, én akkor is ezt meghallgatnám. És hogy vége lett, mondjuk így az előadásának, a koncertnek, oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy tudja-e már előre, hogy jövő héten jön-e, meg ide jön-e, vagy hova jön-e, mert én szívesen meghallgatnám. És a melbourne-i japán utcazenész a következőt válaszolta nekem. Hát, hogy jövő héten jövök-e, nem tudom, mert nagyon elfoglalt vagyok. És arra gondoltam, hogy sose gondoltam volna, hogy ilyen közel állunk egymáshoz. Hát, most már egészen biztos, hogy nem csak a teremtettségünk okán van közünk egymáshoz. Hát az utolsó ember, akiről én azt gondoltam, hogy ezt fogja válaszolni, hogy arra úgy nagyon elfoglalt vagyok, fogalmam sincs, hogy nekem lesz-e itten időm utcazenélni. Az ő volt. Tehát a második gondolat, hogy akiről azt gondolnánk, hogy egy világ választ el bennünket tőle, mert ő valahogy egészen más, mint mi, beszélj vele három mondatot. Szóval kiderül, sokkal közelebb vagyunk egymáshoz, mint gondoltuk volna. A harmadik gondolat Szent Ágoston jutott eszembe, aki hát egy helyen, a vallomásokban azt mondja, hogy két dolog az, ami egy életen keresztül, amióta az eszemet tudom, lenyűgöz engem. Az egyik a csillagos ég fölöttem, a másik a lelkem bennem. És most mondjuk már a csillagos égről beszéltünk, az emberi lélek. Hogy az emberi léleknek a mélysége, amikor már ott vagyunk tényleg a legmélyén, ahova nem is olyan könnyű úgy bepillantást nyerni, hogy ott annyira közel vagyunk Istenhez, és ott Isten annyira, de annyira közel van hozzánk, hogy amikor valaki a lélek mélyén megsejti, hogy ott Isten hogyan van, az az élményünk és a tapasztalatunk sokaknak, akiknek volt egy-egy ilyen megajándékozott pillanata, ez nem az emberi erőfeszítés következménye, az egy ajándék, hogy ez hihetetlen, hogy a lelkem mélyén Isten közelebb van hozzám, mint én magamhoz. Isten sokkal közelebb van hozzám, mint magamhoz, és olyan szépnek találom gyóntató papként, ahogy egy gyónó úgy jön el gyónni, hogy tudja a gyónás, az egy szentség, az Istennel való találkozásnak valami kitüntetett, kivételes, óriási lehetősége. És mondjuk néhány szóban elmondja, hogy ilyen probléma, olyan elakadás, olyan lélektani, szociológiai, rengeteg nyavaja és nyomorúság, majd pedig egyetlen egy dolgot vár, hogy Isten mondja neki azt, hogy szeretlek. A többivel, valahogy elboldogulunk a többivel, az nem azt jelenti, hogy mindent meg tudunk oldani, valahogy majd el leszünk vele. Hogy a szív mélyén ott van az az emberi vágy, hogy Isten legyen közelebb hozzám, mint én magamhoz, és mondja nekem azt. Ez volt a három szösszenet teremtő Isten. Másik három Jézus. Ugye? Máriára gondoltam, aki ott a kezébe fogja a kis Jézust, Isten fia, második isteni személy. És hogy ő milyen jogosan, valóságosan mondhatta el azt, hogy Isten a gyerekem. És hogy amióta ebben a világban megtörtént ez, hogy egy anya azt mondhassa, hogy Isten a gyerekem, azóta valójában minden szülő lehet nagyon finoman nyitott és érzékeny arra, hogy a gyerekeink, akikre annyira vágytunk és akartuk, és nem a mieink. Sosem voltak a mieink. és sosem lesznek a mieink, hogy az életük Istentől származik, a Teremtő Istentől. És ez a Teremtő Isten szeretetéből arra jutott, hogy egy ideig az ő szándékát és szeretetét mi átadhatjuk, megmutathatjuk, képviselhetjük olyan csodálatos emberi lényeknek, mint mi vagyunk, a különbség csak annyi, hogy ők kicsik, mi meg nagyok vagyunk. És eltelik 50 év, és ők lesznek a nagyok. Ennyi csak a különbség. Tehát Jézussal kapcsolatos az első gondolat így szól, ennek a realitása sosem voltak a mieink. Nem is lesznek, és nem is kell, hogy a mieink legyenek. És közben ti vagytok abban a helyzetben, hogy Isten szeretetéről valamit ők megsejthessenek rajtatok keresztül. Ez azt jelenti, hogy minden szülő a szó leggyönyörűbb értelmében papi küldetéssel rendelkezik. Hát ezt én gyönyörűnek látom. Második gondolat Jézusra vonatkozóan, hogy Jézus a testvérünk, és ezért állandóan arra hívott bennünket, amikor itt volt a földön, hogy legyünk a munkatársai. Legyünk a testvérei, és legyünk a munkatársai, és csináljuk együtt. És most egy élményemet hadd hozzam ide, amit egész elképedtem ezen, hogy kaptam egy e-mailt néhány héttel ezelőtt egy szerzetestől. És ez a szerzetes azt írja, Feri, én soha egyetlen egy előadásodat se hallottam, kivéve egyet, amiről nem is tudom, hogy miért mentem el oda, és te éppen a párkapcsolatról beszéltél, a szerelem lélektanáról. Azt mondja ez a szerzetes, hát írja az e-mailbe, hogy én meghallgattam ezt az előadást a szerelem lélektanáról, és a végén megértettem, hogy papnak kell lennem. Remélem nem értitek félre, tehát a végén nem oda jutott, hogy ez szörnyű úgy, ahogy van, hát akkor már inkább a papság, hanem hogy sokszor azt se tudjuk, hogy hogy vagyunk Isten munkatársai, és mégis azok vagyunk. Hát milyen gyönyörű úgy élni ezen a világon, Jézusnak testvére vagyok, az ő munkatársa, aztán majd, hogy ebből a munkatársi viszonyból mit hoz ki, hát azt meg majd a Szentlélekre bízzuk. Nekünk elég a saját részünket megcsinálni. Ez volt a második. És aztán a harmadik, hogy azzal, hogy Isten ember lett, egyszer csak az ember megértette a saját titkát is, hogy talán pontosabb nem csak arról beszélni, hogy emberek vagyunk, hanem hogy személyek vagyunk. Hogy egyszer csak ez a titok, hogy az ember személy és Isten személy, hogy ez milyen mélyen összeköt bennünket egymással és Istennel, így is mondhatnám, hogy azáltal, hogy személyek vagyunk, nem csak emberek, személyek, van egy olyan vonásunk, amin Istenben is pontosan megvan, mint bennünk, és bennünk pontosan megvan, mint Istenben, mert ő is személy, az Atya személy, a Fiú személy, a Szentlélek személy, és mi is személyek vagyunk. Két pici élményem jutott eszembe erről, hogy mit jelent ennek a gyönyörűsége, hogy személyek vagyunk, és akkor személyként érdemes egymással bánnunk. Mikor 15 éves voltam, egy hónapja voltam gimnazista. És persze szegény tanárok ilyenkor egy csomó gyereknek a nevét meg kell, hogy jegyezzék. És emlékszem, egy matematika tanárnő volt, és bejött, és ott kérdezgetett bennünket, én jelentkeztem, és mondja, hogy Pál Péter, tessék. De rám nézett, hát gondoltam, hogy akkor ez én vagyok. És tudjátok, a 15 éves egy érzékeny serdülő lelkemnek ez... Ez olyan volt, én nem is tudom, milyen volt, nem tudok hasonlatot vagy metaforát, hogy de én nem az vagyok. Látom, hogy rám néz, én nem vagyok Pál Péter. Nem vagyok Pál Péter, én vagyok. Én vagyok, és tessék látni, hogy én vagyok. Szerintem egy ilyen serdülőkori, hát ez, hogy én vagyok. És hogy emlékszem ezen a megrendültségemen, hogy akkor a tanárnő nem tudja, hogy én vagyok. Hát a tanárnőnek tudnia kellene, hogy én vagyok. Hát hogy fog akkor engem tanítani, ha ő nem tudja, hogy én vagyok? Szóval ilyen serdülőkori érzékenységemben ott éltem át azt valahogy ennek az élménynek a kapcsán, hogy de mit is jelent az, hogy az ember személy? Hogy amikor azt mondja, hogy Péter, azt az nem az, azt az. És most reggel jöttem, megálltam, jött egy kedves ismerősöm, egy hajléktalan férfi, akinek elfelejtettem, hogy múlt héten megígértem, hogy hozok neki egy gatyát. Már olyan rendes nadrágot. És jött aranyosan, mondja, Feri, gatya. Mondom neki, hát Covid. Elvitt a memóriám, nincs gatya. Rám nézett, azt mondja, hát miért nem veszed le azt, ami rajtad van? Hát ezen elgondolkoztam erősen, de tulajdonképpen mi akadálya van ennek? Hát így, és hogy álltunk egymással szemben, úgy ránéztem, hogy azért rajta is volt nadrág, de tulajdonképpen miért nem veszem le? Mondtam neki, hogy te, hát azért nem veszem le, mert akkor mi lesz rajtam? Ezt annyira komolyan vett össze, hát menj be, vedd föl a reverendádat, azt akkor nem látszik. És ezt mondtam neki, hogy de tényleg ez igazad van, hogy ezt meg lehetne csinálni, meg tényleg hát semmi okot nem tudok arra nézve mondani, hogy miért pont rajtam legyen gatya és rajtad nem. Hát tényleg ez semmivel sem vagyok én előrébb a gatyasorba. Mondtam neki, hogy de lennél-e annyira megértő és rugalmas, hogy egy hét múlva hoznék gatyát. És azt mondta, jó. De már láttam, hogy ezt nagyon komolyan kell vennem. Kedvesen utánam szólt, írd föl. Hát szerintem ilyen az, amikor két személy találkozik. Valami ilyesmi. Szóval valami olyasmi, hogy az embernek visszajön az életkedve. Na, két személy találkozott. Hát maradandó. Hát, és akkor üdvözülünk, ott már nem lesz gatya. Hogy ez milyen felszabadító lesz, hogy egymásra nézünk, gatya van. De nem kell gatya. Következő, hogy amióta a mennyei atya elküldte a fiát, pont úgy, hogy a könyörgésben szó volt róla, és a fiú elküldte a lelket, azóta pontosan tudjuk, hogy az emberi életünk nem egyszerűen csak na itt vagyunk, ahogy egy pszichológus mondta, amolyan hát, olyan jó evilági cinizmussal, mi is az élet kérdezték tőle, mert egy jó pszichológus volt. A következőt mondta, hát az élet... Elején mondunk egy hellót, végén is mondunk egy hellót, kettő között meg el kell valamivel tölteni az időt. Hát, remélem nem ez az élet. És hogy nem kell sokat töprengenünk azon, hogy akkor mi az élet, mert Jézus azt mondta, én azért jöttem ide, mert van egy küldetésem, ezt fogom csinálni, ezért vagyok itt. És ettől kezdve mi mindannyian tudjuk, hogy a Szentháromság titka föltárta számunkra azt, hogy nem magunkért vagyunk itt. Senki sincs magáért itt. Nem magunkért jöttünk ide. Az életem nem az enyém, amit magamért élek. Eljöttünk ide, mert másokért van valami dolgunk ebben a világban. És ez ennél nem bonyolultabb, se ennyire egyszerű. Senki sem magáért van itt. Másokért jöttünk ide. És ezért a Szentlélek, a következő hármas, hogy a Szentlélek azért eltöltött bennünket, hogy megértsük, ha nem magamért kerültem ide, akkor miért vagyok itt, kiért vagyok itt, akkor... És ezt nevezhetjük küldetésnek, nevezhetjük sok mindennek a lényeg, hogy nem magunkért vagyunk. És ezért nem csoda, hogy az ember, aki azt gondolja, hogy magáért van itt, és kitűzök célokat, meg vannak álmaim, hogy akármit ér el, és akármit valósít meg, állandó hiányérzettel küzdünk. Nézzük akkor a Szent Lelket. Amióta tudjuk, hogy az Isten, Atya, Fiú és Szent Lélek, Azóta megérthetjük azt, amit egy bécsi valláspedagógia professzortól hallottam vagy 20 éve, hogy akárhova megyek és akárkivel találkozom, Isten már járt ott. Tehát az ember csodálatos kalandja, hogy találkozom egy másik emberrel, és arra vagyok kíváncsi, hogy a Szentlélek Isten hogyan járta már át az életét. Hogyan volt eddig is vele, mit sugalt neki, milyen jóra vitte, hogy segítette őt, mit nyilatkoztatott, és hogyan nyilatkoztatott ki számára az Istenből. Szó sincs róla, hogy egy pap odaállhatna egy másik ember elé azzal a beszűkült gőggel, hogy Isten ott nincs, de meg nálam van, és majd én akkor jól odaadom neked, hogyha te elég rendes vagy, hogy elveszed. Nem, a pap azzal a szakértelemmel megy oda a másik emberhez, hogy a Szentlélek működését igyekszem megsejteni a te életedben. Nem én adom neked, hanem ő ott van veled. Remélem, hogy ebből nem lesz baj. Mikor fiatalokkal táboroztunk, én is fiatal voltam, és ők is, és azt találtuk ki, hogy milyen kaland lenne az, hogy este bejövünk a templomba imádkozni, mondjuk 10-től imádkozunk, nem tudom, egy órát, másfelet, és utána a templomban fogunk aludni. És azokkal a csoportokkal, akikkel később találkoztam, mindenki élete nagy élményeként hivatkozott arra, és Feri, emlékszel arra? Akkor imádkoztunk, és akkor gyers, és ott aludtunk a templomban. Mert amikor ott alszol a templomban, hogy lesz egy olyan benyomásod, hogy a templom vesz körül, hogy de Isten tényleg minden pillanat tört része, és itt van velem, és most is itt van, és alszom, és most is itt van, és fölébredek, és most is itt van, és hát itt van, és itt van, és itt van. Ezt egyszer-kétszer elmondtam, és amikor még plébános voltam, fiatalok jöttek hozzám, hogy kérhetnénk templom kulcsot. És akkor, ha ismertem, és megbízható volt, kaptak templom kulcsot. És akkor megbeszéltük, reggel jönnek, és visszakapom. És jöttek reggel, és... Hát... Tehát... A Szentlélek már biztos, hogy járt nálad. A következő, hogy éppen erről beszéltünk itt egy héttel ezelőtt, hogy akkor a Szentlélek Isten nem csak, hogy már járt nálad, és ott van veled, hogy azokban a pillanatokban, meg különösen is ott van, amikor az a benyomásunk, hogy ilyenkor vagyunk talán a leginkább egyedül. És haldoklóktól szeretnék 3 mondatot idézni. Az egyik haldokló azt mondja, elmenetele napján ott a családtagjainak sóhajtott egy nagyot, és azt mondja, hát tudjátok, azért ez az egész nagyon szép volt. Második. A második haldoklótól kérdezte az egészséges. Nem. Milyen, hogy most már nagyon közel a vég, hogy vagy ezzel? Azt mondja a haldokló, tudod, az eleje is olyan jól ki volt találva. Hát szerintem a vége is jól ki lesz találva. Harmadik, ez a kedvencem. A harmadik, megint csak ott az orvos kérdezi a haldokló beteget. Segíthetek valamiben? Hogy vagy? Hol tartasz? 90 fölött a néni a következőt válaszolta. Most már kezdek izgulni. Hát valami ilyesmi. Valaki tudja, hogy a Szentlélek akkor biztos, hogy velünk van, amikor azt gondoljuk, hogy talán másokhoz már nem tudunk pont úgy, és azokkal a természetes formákkal kapcsolódni, ahogy egyébként az jól esik nekünk. És akkor végül most a Szent Háromságról egy picit kevesebben vagyunk most, de ennek az az oka többek között, hogy délelőtt 11-kor 56 felnőtt testvérünk bérmálkozott. Hát azért az már valami. Nagyon sokan ugye este szoktak hozzánk jönni, vagy vagyunk együtt, 56 felnőtt. És amikor megvolt a bérmálás, a paptársammal itt álltunk az ajtóba, azt mondja az egyik paptársam, azért ez jó volt. Hát szerintem is. Azt mondja, ez azért volt igazán szép, mert három pap készített föl felnőtteket, két diakónus, meg egy hitoktató hölgy. Hogy tulajdonképpen hatan, mindenki úgy, hogy a Szentlélek őt indította, belerakta azt, amit ő tudott, ahogy tudta, és végül itt ebből lett egy nagy közös ünnep. Ezért, amikor tudjuk, hogy az Isten közösség, Szent Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, akkor egész másképp gondolhatunk arra, hogy ebben a világban az egymással való közösségre, közösségvállalásra és egységre milyen mélységes mélyen meg vagyunk hívva. Hogyha Isten közösség és egység, akkor arra vagyunk mindannyian meghívva, hogy abból mi valamit megéljünk, megvalósítsunk és képviseljünk az alatt, a rövid idő alatt, amíg itt vagyunk.